Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Köszöntöm azokat, akik együtt vannak most velünk, mert szeretnék az Isten közelségét keresni a gyászban. Olyan jó arra gondolni, hogy nem vagyunk egyedül. Nem vagyunk egyedül sem a jóban, sem a rosszban. Isten nem azt akarja, hogy magunk hordozzuk és egyedül cipeljük a terheinket. De az örömben sem vagyunk egyedül, hiszen ha van, akivel megosszuk, van, akinek elmondjuk, akkor az dupla öröm lesz. A Jóisten azt szeretné, ha ilyen szeretetben élnénk, ha ilyen környezetben élnénk, hogy ilyen lenne a családunk, ilyen lenne a gyülekezetünk, ilyen körben élhetnénk a családi körben és a baráti körben is. Ehhez változás szükséges. Amikor a karácsonyra gondolunk, akkor azt mondjuk, hogy ez a szeretet ünnepe, így szoktuk emlegetni, ugye a szeretet ünnepe. De a szeretet, az csak akkor tud megvalósulni az emberek életében, ha készen állunk arra, hogy változzunk, hogy ez változást hozzon bennünk, hogy ez változást hozzon a kapcsolatainkban. Jézus azért érkezett a világra, hogy ezt megmutassa. Hogy ez ne csak egy elhangzó szó legyen, ne csak egy szép filozófia, hanem sokkal több annál gyakorlati valóság. Hiszen a szeretet, ha nem gyakoroljuk, ha nem fejezzük ki, az nincs. Az csak beszéd. Talán hallottatok már Oliver Cromwellről, ő egy angol vezető volt, és ő vezette a hadsereget az angliai polgárháborúban. 1599-ben született, vagyis az életét a 17. században élte. Jelentős államférfi volt. Nagyon komoly és nagyon határozott volt, mint hadvezér, és nagyon nagy fegyelmet követelt a katonái között. De volt egy katona, aki az árulás büntettébe esett, és valami titkot fecsegett el, és aztán baj származhatott volna belőle, de kitudódott. Oda vitték a parancsnok elé, és a parancsnok az ő határozottságával azt mondta, hogy ezt a magatartást meg kell büntetni este 6 órakor, amikor megkondulnak a harangok, kivégeznek téged. De ennek a katonának, ennek a fiatal, meggondolatlan fiúnak volt egy menyasszonya, aki nagyon szerette őt. És hogy közeledett a 6 óra, fölment a harangtoronyba, és mielőtt várta volna, hogy a süket harangozó, mert egy süket harangozója volt a falunak, mielőtt elkezdhette volna húzni a harangot, ő teljes súlyával rácsimpaszkodott, belekapaszkodott a harang nyelvébe, ami majd a hangot adja. És a harangozó elkezdte húzni, nehezebben, mint máskor, de csak húzta a harangot. És a lány teste fogta fel az ütéseket. És csak várták lenne a katonák, hogy megszólaljon a harang, de nem szólalt meg. És mikor már befejezte a harangozó lent a munkáját, akkor azt mondta Cromwell, menjetek, nézzetek utána, mi történt? És a katonák sietve mentek, ekkor a lány már vérző testtel imbolyogva ment le a harangtoronyból a lépcsőn. És mikor a katonával találkozott, a parancsnokhoz vitte, és látta az összetört testét, a vérző, eltört bordás lánynak, és maga elé szólította a katonát, és azt mondta, hogy nézd, ma áldozatot hozott valaki, érted. A szeretet áldozatát nem kivélve magát sem. Ma nem lesz kivégzés. Ma a szeretet győzött. Ahhoz, hogy átérezzük, mit is jelent a szeretet? Fel kell idézzünk magunkban olyan eseményeket, amikor valaki értem áldozatot hozott. Vagy talán eszünkbe jut olyan is, amikor én tettem valaki másért valamit, akit szerettem, akiért mindent megtettem, ami csak tőlem telt. Mert ezek a valóságos cselekedetei a szeretetnek. Mert ha csak szó a szeretet, az kevés. A semmi. Olvassuk el Máté evangéliuma első fejezet 20-tól a 23. versét. Az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és ezt mondta neki. József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni. akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, íme a szűz foga méhében fiút szül, akit Immánuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. József, amikor felébredt, úgy cselekedett, ahogy az Úr angyala parancsolta neki, feleségül vette Máriát. Az ismerős karácsonyi történet. Jézusnak nem volt különleges neve. A Jézus név, a Jehosua, az egy zsidó név volt, gyakori név volt. Tudjátok, hogy ma mi a leggyakoribb férfi név? Persze koronként változik ez, nem a most születő gyerekekre gondolok, hanem 20 évvel ezelőtt mi volt a leggyakoribb férfi név? Az István, a János, a Zoltán, meg talán még a Miklós is. A Péter is ott volt a sorban. Jézus neve egy szokásos név volt, amit adtak a gyerekeknek. A Jézus név azt jelenti, az Isten megment, az Isten megszabadít, az Isten törődik velünk. Vajon hogyan is adták a gyerekeknek ekkora nevet? Vajon hogy kapták a gyerekek a nevet? Vajon hogy történhetett az, hogy Mária szűz volt, és mégis fiút szült? Ezekről kell egy kicsit gondolkodnunk. Tudni kell, hogy ez az egész történet, ami Józseffel történt és Máriával történt, ez Názáretben zajlik. József Názáretben dolgozik, ácsmesterként. És különleges dolog, hogy megjelenik nála az angyal. És Názáret egy nem mindennapi hely volt, hiszen közhírről, rossz híréről volt híres. Nem úgy rossz híréről, hogy gonosz emberek laktak, hanem azért volt rossz híréről híres, hogy Názáretből származhat-e valami jó. Most is vannak ilyen települések, amiről rossz hír jön, ugye? Bejön a gondolat, ha valamit hallotok, egy falu nevet, akkor már is eszetekbe jut valami. Mert a római csapatok Názáretben állomásoztak. Ott volt az egyik fő hadiszállásuk. És egy kicsit a történelemre visszagondolunk, amikor itt voltak az orosz katonák nagyanyáink korába, akkor hallottatok-e rémtörténeteket azokról az erkölcstelen és becstelen cselekedetekről, amit a ráérős szabad idejükkel nem tudják, mit kezdjenek orosz katonák tettek. Ott voltak ezek a római katonák, és ki tudja, mi minden történt Názáretben. Ami után elég sok bajt és nyomorúságot hagytak maguk után. Ott van Mária, és az angyal azt mondja Józsefnek, József, ne gondold azt, hogy ez a lány hűtlen lett volna hozzád. A Szentlélektől fogant. Ne félj őt magadhoz venni, és előre mondom, mi legyen a neve. Elnevezed majd őt, miután megszületik Jézusnak. A szokásos és ismert név. Jézus elérhető volt az emberek számára. Úgy hívták, mint valami másik szomszéd gyereket is. Azért kellett előre elmondania az angyalnak, hogy hogy nevez majd ezt a gyermeket, mert a gyereknek nem adtak rögtön nevet születésekor, hanem azt mondták, József első gyermeke, József második gyermeke. És aztán, ahogy cseperedett ez a gyerek, figyelték a jellemét, a magatartását, ahogy játszanak és cseperednek a gyerekek, olyan sok minden meglátszik róluk, nem? Hogy az egyik nagy lelkű, a másik kicsit irigyebb, vagy másik érzékeny, a másiknak olyan nagy szíve van, és nagyon tud szeretni, a harmadik meg olyan hallgatag és félrehúzódó, van, amik sértődékeny, mindegyiknek megvan a maga tulajdonsága, ugye? És ahogy növekedtek ezek a gyerekek, és játszottak a többiekkel, valamikor a szomszédok jöttek át, és azt mondták, hogy nevezd el ezt a gyereket jó szívűnek, mert olyan jó szíve van, és akkor elnevezték jó szívűnek. A bibliai neveknek jelentése van, mert a tulajdonságot, a karaktert mutatja. Jézus neve különleges név volt, mert előre megmondta az angyal, hogy hogy nevezd majd el. József elnevezi őt Jehosuának, ahogy ő szólította, tudjátok, csak mi mondjuk Jézusnak ott, ők eredetileg Jehosuának nevezték, Jehosuának, ami azt jelenti, hogy Jahve, az Isten megment és megszabadít. Mert hogy a névnek értelme volt. Tudjátok, elnevezte Isten az első embert, hogy is hívták az első embert? Ádám. Az Ádám azt jelenti ember. Isten azt mondta neki, te ember vagy. Vagy a másik értelme ennek a szónak, hogy vörös földből levő, vörös földből alkotott. Aztán elnevezi a feleségét Évának. Az Éva azt jelenti lélegezni, élni. És aztán azt is jelenti, hogy az élők anyja, akik élők születnek a földre, akik élő emberek születnek a földre, mindegyiknek ugyanaz az anyja. Éva. És egy kicsit tudományoskodhatok most köztetek. Tudjátok, hogy a tudományos kutatások azt mondják, hogy a DNS-ünkben van valami lenyomat, ami arra utal, hogy minden földön élő embernek ugyanaz az anyja. Van egy lenyomat. Nem különleges ez? Nem azt mutatja, hogy tényleg Éva minden élők anyja. Aztán ott van Jákob. Egy kicsit a bibliai személyeket felidézzük. Jákob neve nem olyan kedves. A Jákob név azt jelenti, hogy valaki helyébe lépő, vagyis valaki mást úgy elpiccent onnan, hogy ő a helyére lépjen. Másrészt úgy is mondhatjuk, hogy csaló. Jákob se véletlenül kapta ezt a nevet, ugye? Valamit tett, és ez rajta maradt. Már a születése körülményeiben is felfedezhetjük ezt. Aztán Jákobnak lesz egy újabb neve. Az élete során az Istentől kapott újabb neve, amit nem az emberek adnak neki. És az az új neve, hogy Izrael, így hívják az országot is most, ugye? Jákob nemzetségéből származók laknak ott Izraelben. Jákob új neve, amit Isten ad neki, Izrael, az azt jelenti, hogy Isten győzött az életedben. Ez a pontos fordítása. Isten győzött a te életedben. A szeretet győzött a te életedben. Minden más maga mögé sorolt. Aztán van még egy név, amit felidéznék most, Jábes. Jábes, akit olvashatunk a Krónikák könyvében Jábesről, ami azt jelenti, hogy keserűség. Hú, nem szeretnék ilyen nevet magamnak. Keserűség. Lehet, hogy valami veszteség volt a családban, amikor ő megszületett, és azért mindenki szomorú volt, és összetört szívű, és azért az a nevük lett, az lett a neve, hogy keserűség tölti meg az életünket, vagy az is lehet, hogy olyan életet élt, ami miatt a családjára keserűséget hozott. Azért keserűség, ez volt a neve. Érdekes lenne, ha végig gondolnánk úgy csendben magunkban, így karácsony környékén, hogy vajon az Isten milyen nevet adna most nekünk. Milyen név lenne az, amit az Isten nekünk ad? Mert tudjátok, hallottuk az énekeket, hogy Jézus eljön majd, és mikor Jézus eljön, és találkozhatunk vele, és találkozhatunk eltávozott szeretteinkkel, akkor mindenki kap egy új nevet, az Istentől. Lehet, hogy azt mondja, hogy szeretett gyermekem. Vagy azt mondja, hogy te vagy a hűség, te vagy az áldozatvállaló, te vagy az együttérző, te vagy a kitartó. Ki tudja, milyen neveket ad nekünk az Isten. Gondoljátok meg, hogy az Istentől származó név az a szeretetről szól, a megbecsülésről szól, a felemelésről szól, a maga mellé emelésről szól, nem az elnyomásról, lenyomásról és megbélyegzésről. Mert az Isten bennünket felemelni szeretne, vigasztalni szeretne, bátorítani szeretne, hogy erőt öntsön belénk. Vajon milyen nevet kapnánk az Istentől, ha hallhatnánk a csendes hangot, hogy megszólít. Azt mondja az Isten angyala Józsefnek, hogy úgy hívják őt még a prófétai szó szerint, hogy Immánuel. Az Immánuel azt jelenti velünk az Isten. József, akit te a karodban tartasz majd, miután megszületik, ő az Isten, velünk az Isten. Ott volt velük az Isten fia, az Isten egyszülött fia, akit az atya elküldött a földre, hogy megmutassa az embereknek, hogy milyen ő, mert az emberek fejében egy torz kép élt. Azt gondolták, hogy az Isten irgalmatlan és kegyetlen, az Isten majd megbüntet téged, ha nem jól cselekszel. Félj az Istentől, mert ki tudja, mi bajod származhat, ha oda néz rád. az Isten elküldte az egyszülött fiát, hogy az emberek szívéről a rárakódott jeget, a szeretetlenség, a gyűlölet, a rossz indulat jegét leolvassa. Az Isten fia azért érkezett a földre, hogy megmutassa, milyen valóságosan az Isten, hogy mi megismerjük őt, és végre viszont szeressük. Mert hogy ő szeretett minket, de hogy mi megtanuljuk őt viszont szeretni. Ezért eljött Jézus, hogy megmutassa, milyen az Isten. Úgy is szokták őt nevezni, hogy Jézus Krisztus. És amikor azt halljuk, hogy Jézus Krisztus, akkor arra gondolunk, hogy családi név, keresztnév. Hát nálunk ez így működik. De ez Jézusnál nem így volt. Mert Jézus volt az ő egyetlen neve, és egymást közt az emberek azt mondták, hogy Jézus József fia. Így nevezhették. De őt nem így hívjuk mi. És a Szentírás nem így nevezi őt meg, hanem úgy hívja Jézus Krisztus. Ami azt jelenti, a felkent szabadító. Az Istentől jövő szabadító. Mert a Krisztus más szóval Mesiás, és ezt is hallottuk már. A Krisztus görögül van. A Mesiás az az ő nyelvükön héberül. Mi meg úgy mondhatnánk ezt lefordítva, hogy a felkent. Jézus a felkent szabadító. Az isteni küldött, akit azért küldött az Isten, hogy nekünk szabadságot adjon. Jézus Krisztus áltatlan formában gyermekként született, de királyok királyaként tér majd vissza. Szerény volt a származása. Mit tudunk a származásáról? Azt tudjuk, hogy istállóban született és jászolba fektették. Azt tudjuk, hogy Betlehemből származott, ahogy a proféták sok száz évvel a születése előtt megjövendölték isteni kinyilatkoztatásra. Azt tudjuk, hogy menekülniük kellett Egyiptomba, mert a király Heródes halállal fenyegette a gyerekeket. Azt is tudjuk, hogy Názáretben nevelkedett. Ezért nevezik Názáreti Jézusnak. Az apja ácsműhelyében dolgozott, mint minden más fiatalember. És azt is tudjuk, hogy a gyengék és az elesettek megsegítéséért érkezett. József hallgatja az angyal üzenetét, és Jézus még csak magzat. És azt hallgatja József, hogy hívják nevét Immánuelnek, mert velünk az Isten. Tudjátok, hogy ma is érvényes ez a szózat, hogy velünk az Isten. Ott volt a pásztorokkal, akik várták és örültek. Ott volt a napkeletről érkező bölcsekkel, akik várták és örültek. És itt van mindannyiunkkal az Isten, akik várjuk és örülünk. És örülünk annak, hogy az ő szem elől nem tudunk eltűnni. De nem azért, hogy nézze, milyen hibákat követünk el, hanem azért, mert az óvó tekintete van rajtunk. Semmi sem történhet az életünkben, az Isten még a hajunk szálát is tudja. Azt pedig még mi se tudjuk. Mert annyira szeret és annyira figyel, mint ahogy mi a megszületett pici babát óvjuk és figyeljük minden rezdülését. Úgy figyel ránk az Isten, mert hiszen mi az Isten szemefénye vagyunk. Mi az Isten szemefénye vagyunk. Azt szokták mondani, minden annyit ér, amennyit adnak érte, igaz? Tudjátok, mennyit adott a menny értünk? Odaadta a legdrágábbat, mindent, Jézust, hogy a földre jöjjön és megszülessen. Az atya, a mennyei atyánk, hazahívó szeretetem a mindannyiunknak szól. Gyere haza, gyermekem, kitárt karral várlak. Mondd, hogy a tied akarok lenni, és én magamhoz ölellek, azt mondja az atya. Csak annyit mondunk a szívünkben, Istenem, hozzád tartozok. És az atya azt mondja, hogy hozzám tartozol, vártalak, mióta vártalak. Spanyolországban történt. Egy apa és a fia nagyon csúnyán beszéltek egymással, a fiú nagyon szemtelen, tiszteletlen és provokáló volt, és mikor annyira feldühítette az apját, az apja azt mondta, hogy menj el itthonról, soha többet ne lássalak. Az indulat nagyon magasra szállt, és a fiú fogta magát, és azt nem is akarlak látni soha többé. Bevágta maga mögött az ajtót, és elment. És évek teltek el. Tudjátok, a spanyolokban van vehemencia, úgy igazi vehemencia. És ahogy évek teltek el, az apa meghallotta az Isten szeretet hívó szavát. És kezdte magát nagyon rosszul érezni. Ezt elküldtem a fiamat. Hát persze, hogy nem jön haza. Hát azt mondtam neki, menj el, soha többé nem akarlak látni. És kezdett nagyon szenvedni emiatt, és nagyon gyötörte ez a gondolat, hogy a fiam nem is mer hazajönni. Még ha megbánta is azt, hogy csúnyán beszélt, hát elküldtem. És ahogy az Isten szeretete késztette őt, azt mondta, hogy haza kell hívni a fiamat, haza kell hívni. Hát ha se tudom, hol van, hogy hívjam haza a fiamat. És akkor eszébe jutott egy gondolat. Az El Liberál újság, ami a leggyakoribb újság Spanyolországban, egy hirdetést tett fel. És azt mondta, kifizetem, hogy a címlapon legyen. A címlapon legyen a hirdetésem. És a hirdetés így hangzott. Pákó, gyere haza! Minden bűnöd meg van bocsátva, minden el van felejtve. Alig várom, hogy lássalak. Találkozzunk a jövő kedden Madridban, a Montana szálló előtt. Várlak, apád. Eljött a jövő kedd. És az apa szívszorongva ment Madridba, és ment a nevezetes szálló elé, hogy vajon ott lesz-e a fia, vajon olvasta-e, vajon haza akar-e jönni, vagy haragszik még. És hogy megérkezett, és befordult a sarkon a szálló elé, 600 pákó gyűlt össze. Mert a pákó név gyakori. 600 pákó gyűlt össze, hogy találkozzon az apjával, hogy hazamehet. És az ő pákója is köztük volt. Ebben a történetben voltak, akik szomorúan fordultak meg, mert nem az ő apjukkal találkozhattak. Drágáim, az a jó hírem van, hogy a mi mennyei atyánk bennünket minden nap hazavár. És az üzenetét elküldte a földre élő személyként, úgy hívják Jézus Krisztus. Élő személyként küldte az üzenetet, gyertek haza, mert hazavárlak titeket. Hát üres az otthonom nélkületek, ha nem lehetek veletek. Azt olvastuk még, hogy az angyal azt mondta Józsefnek, ő szabadítja meg az ő népét az ő bűneiből. Eljön Jézus, eljön Immánuel, és megszabadítja az ő népét annak bűneiből. Vajon hogy képzeljük ezt el? Jézus oda megy, kinyitja a börtön ajtaját, és azt mondják, hogy mindegy, mit csináltál, mehetsz haza. Nem ezt jelenti a megszabadítás, hanem a bennünk lakozó rossz, amitől az Isten meg akar minket szabadítani. Hogy szabadok legyünk a megkötözöttségeinktől. Vannak megkötözöttségeink, nem? Kinek mi? Tudjátok, kedveseim, most egy kicsit hagyj beszéljek haza. A munkamánia is megkötözöttség. Amikor csak a munka, 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 és nem adunk magunknak időt pihenésre, az is megkötözöttség. Amikor nem adunk időt magunknak elég alvásra, az is ártalmas. Aztán, ha a fiatalokra, meg a gyerekekre gondolunk, akkor van egy kütyű, amit folyton nyomkodnak, az is megkötözöttség, hogy nem tudnak mással foglalkozni, csak a képernyővel, nem megkötözöttség. És lehet játékszenvedély, lehet játékgép, és aztán lehet mindenféle más megkötözöttség is. De ne gondoljuk azt, hogy az én megkötözöttségem különb, mint a te megkötözöttséged, mert mindegyik ugyanazt a fogságot jelenti. Ugyanazt a fogságot. Azt olvassuk, eljön az Úr, hogy megszabadítsa az ő népét annak bűneiből. Én úgy mondanám, a céltévesztésből, az elakadásainkból. Amikor hibázunk, amikor kimondtuk, de már abban a pillanatban tudjuk, hogy nem így kellett volna. Hogy az Isten megszabadítson minket a bűneinkből, hogy szabadok legyünk. Hogy szabadok legyünk, és önmagunká válhassunk. Hogy olyanok legyünk, mint akinek az Isten engem és téged megteremtett. Az Isten meg akar bennünket szabadítani, mert a bűn az rabságban tart bennünket. A bűn kapcsolatot romboló. A római levélben azt olvashatjuk, mert a bűn zsoldja a halál. De nincs vége a mondatnak. Nincs vége a mondatnak. Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Igen, ezen a földön elválunk, de az Isten kegyelmi ajándéka az örök élet, amit nekünk ajándékoz az Isten. Itt vannak az ajándékok, becsomagoljuk, szépé tesszük, és oda nyújtjuk, és azt mondom, hogy Erzsike, ez a te ajándékod. És Erzsike azt mondja, hogy kibonthatom, hát persze, hát azért adtam. Megfogjuk, és kibontjuk, és akkor az enyém lesz, és a tiéd lesz, amit kapsz, ugye? De ha valaki azt mondja, hogy azt mondja nekem Zoli, hogy hoztam neked ajándékot, Csaci, és én meg hátra teszem a kezem, azt mondom, hogy nem kérem. Akkor enyém lesz az az ajándék? Nem lesz az enyém. Az lesz az az ajándék az enyém, amiért kinyújtom a kezem, és elfogadom. És használni fogom. Azt mondja az Isten, Isten kegyelmi ajándéka, ne felejtsétek el, ajándék, kell érte fizetni? Nem. Isten kegyelmi ajándéka az örök élet. Akkor a tiéd, ha kinyújtod a kezed, és azt mondod, hogy köszönöm. Akkor a tiéd? Isten kegyelmi ajándéka az örök élet az Úr Jézus Krisztusban. És aki a fiú, azé az élet. Ez már elhangzott tegnap, ugye? Egy idős férfi történetét szeretném elmondani nektek. Egy tehetős férfi volt. Gazdag volt, és nagyon szerette a festményeket. Ezért amikor csak tehette, elment kiállításokra, festők alkotásait, neves festők alkotásait megvette vastag pénzekért. Szobája, a háza, a gyönyörű háza tele volt neves alkotásokkal. Volt egy fia, akit elhívtak katonának, behívtak, és elment a háborúba. Amerikai katonáról beszélünk, és tudjátok, az amerikaiak Vietnámban sokáig ott voltak. És ez a katona, ahogy elment a háborúba, megsebesült, halálos sebet kapott, és elvérzett. De mielőtt meghalhatott volna, elvitték a bajtársai, és volt egy barátja, aki lerajzolta őt. Ott, a haldokló ágyán. És ahogy lerajzolta, meglátogatta az apát, és odaadta a rajzot a fiúról. És azt mondta, hogy lerajzoltam a fiadat. Értem adta az életét, megmentett engem, mert ő úgy ugrott a golyó elé, hogy engem megmenthessen, és le akartam rajzolni hálából, szeretetből a fiadat. És az apa ezt a kézi, egyszerű rajzot, amit nem egy nagymester rajzolt, csak a társa nagy becsben tartotta, és ezt a festményt, ezt a rajzot, egy ceruzza rajz volt, a festmények közé helyezte a bejárattal szembe. Amikor vendégeik érkeztek, mindig mondták, hogy hát valami szebbet kéne ide rakni, nem ezt a egyszerűt. De azt mondta, hogy az a legdrágább, ő a legdrágább, nekem a fiam a legdrágább. És ez az idős, bocsánat, ez az idős férfi meghalt. Egyetlen fia volt, akit elveszített. És amikor elárverezték a vagyonát, akkor sok gazdag ember érkezett, és akkor sok gazdag ember várta, hogy a legszebb festményekkel fogják kezdeni. Azért érkeztek, hogy a festményeket megvegyék. Köszönöm szépen. És amikor elkezdték volna, bocsánat, kicsit berekedtem, amikor elkezdték volna az aukciót, az árverést, akkor a legelső kép, amit fölemeltek, a fiáról készült ceruzza rajz volt. Ó, felzúdult a tömeg. Ó, jaj, hát nem ezt vártuk. Ó, meg, ó. Haladjunk már. De aki felemelte, azt mondta, hogy kikiáltási ára $20. Ó, azt mondták, menjünk már tovább, mi kell a senkinek. És aztán nem jelentkezett senki. És aztán azt mondták, kikiáltítási ára 10 dollár. Senki nem jelentkezett. És aztán azt mondták, kell valakinek ez a kép. És aztán a sorok hátuljából egy egyszerű ruhás férfi előre jött, és azt mondta, hogy igen, én szeretném. Mert ő az én barátom, aki értem adta az életét. Hazavinném ezt a képet. Ő értem adta az életét. És azt mondta, akkor a magáé, ha szeretné. Tessék, itt van. És előre ment, és magához szorította, és azt mondta, hogy a barátom értem adta az életét. És ekkor az árverést vezető hármat koppintott az asztalon, és azt mondta, az árverésnek vége. Hát nem ezért jöttünk. A végrendelkezés úgy szólt, hogy aki akarja a fiamat, azé minden. Drágáim, tudjátok ti ezt? Hogy aki akarja a fiút, a vérző fiút, aki a kereszten szenvedett, aki az életét adta értem, én akarom őt, akkor azé lesz minden. Minden. Mert az Isten így tervezte, hogy aki meglátja a vérző Krisztusban az ő egyszülött fiát, aki érte halt meg, azé legyen minden. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jézus azért jött a földre, hogy nekünk életünk legyen. Hát ragadjuk meg. Ragadjuk meg. Fogadjuk el. És mondjuk, itt vagyok, Uram. Tied vagyok, Uram. Amen. Álljunk fel egy imára. Hozzád jövünk, Istenünk. Hálás szívvel köszönjük meg Jézust, aki azért jött erre a földre, hogy lerontsa az ördög munkáját, ami a halálhoz vezet. Köszönjük azt, hogy szabadító, és a bűneinktől, a botlásainktól, a megkötözöttségeinktől meg tud szabadítani. Add Istenünk, hogy bátran kérjük ezt, hogy ne féljünk kérni tőled, hiszen Jézus küldetése volt, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Istenünk, itt vagyunk elveszettként, mindannyian elveszettek vagyunk. Hozzád jövünk, hogy hazataláljunk. Segíts bennünket, hogy sose felejtsük el, hogy minden bűnünket megbocsátod és hazavársz. Hogy nem azért vársz haza, mert mindenféle jót tettünk, hanem azért vársz haza, mert a tiéd vagyunk. Mert te vagy a mi atyánk, és mi a gyermekeid vagyunk. És ez elég alap arra, hogy hazavárjál. Taníts meg bennünket másokat hazavárni. Hogy nagy lelkűek legyünk. Hogy elengedjünk sértéseket, bántásokat. És a szeretet győzzön. Hogy a karácsony üzenete változást hozzon az életünkbe. Örömet és szabadságot és békességet. Áldjál meg minket ebben, és köszönjük Jézust, aki a földre jött, hogy mindezt megtanítsa nekünk. Áldjál meg minket ebben, áld meg az elhatározásainkat, áldjál meg kitartással, hogy amit eldöntünk, abban megmaradjunk, soha vissza ne vonjuk. Jézus nevéért kértünk. Amen.